Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas saját forrásból 5 millió forintos gyors segéllyel segíti a libanoni lakosságot a helyi Caritason keresztül, amelyhez összefogás keretében bárki csatlakozhat pénzadományokkal. A libanoni Caritasszal jó kapcsolatokat ápoló magyar katolikus Caritas szolidaritást vállal a Közel-Keleten zajló konfliktus révén belső háborús menekülté váló libanoni lakossággal. Számuk több mint 22 ezerre tehető, és a sorozatos bombázások miatt ez folyamatosan nő. Egy új uniós versenyképességi paktum elfogadását sürgette a kormányfő az Európai Parlamentben a napokban. Orbán Viktor a képviselőkkel ismertette a magyar uniós elnökség programját. A miniszterelnök kiemelte, az új versenyképességi paktumot a magyar uniós elnökség november 8-ai budapesti informális ülésén hagyhatják jóvá. A versenyképességi javaslatokról szólva megismételte, kiemelt cél az adminisztratív terhek és a túlszabályozás csökkentése, a belső piac megerősítése, a tőkepiaci unió, valamint a zöld iparpolitika. A migráció kezelésére a kormányfő a schengeni csúcstalálkozók rendszerének bevezetését javasolta. Hozzátette, Magyarország azt szeretné, hogy az év végéig történjen meg Bulgária és Románia teljes schengeni csatlakozása is. Európa mai helyzetében mi, magyarok, csak akkor maradhatunk meg, ha megéljük kultúránkat és hagyományainkat. Emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának megnyitóján csütörtökön Budapesten. A miniszterelnök hangsúlyozta, ha egy nemzet elveszíti népi kultúráját, akkor elveszíti a képességét, hogy megítélje, hogy mi a jó és mi a rossz. Összezavarodik és nem tudja, mi az, ami a kárára, és mi az, ami a hasznára van. És akkor jönnek a zavaros eszmék, a fonákjára fordított igazságok, abszurd okoskodások, hogy például a család nem egy férfi és egy nő életközössége, hanem ötletszerű konfigurációk végtelen változata, hogy a sokszínűség akkor is érték, ha bűnözést és terrort szül, vagy hogy békében élhessünk, ezért folytatnunk kell egy reménytelen háborút. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hosszan sorolhatnánk még a bosszantó és beteg agyszüleményeket. Majd hozzátette, adjunk hálát a jó Istennek, hogy nálunk még helyükön vannak a dolgok, még működik a józanész, és fennáll a rend, ami a népi kultúrából átszivárog a mai életünkbe is. A helyi iparűzési adó módosítására készül a magyar kormány, erősítette meg a pénzügyminiszter. Varga Mihályt az Országgyűlés Költségvetési és Gazdasági Bizottsága hallgatta meg. A tárcavezető azt is elmondta, hogy az iparűzési adó átalakításának célja nem az, hogy pénzt vegyen el az önkormányzatoktól, hanem hogy átalakítsa a területfejlesztést és járási szintű bővülésre legyenek források. Azt is közölte, a jövő évi költségvetés tervezetét november közepéig nyújtja be a kormány az országgyűlésnek. A nyáron felvett 1 milliárd eurós kínai hitelről megismételte, már csak a kínai hitelezőbank hozzájárulásán múlik, hogy a kormány nyilvánosságra hozza a hitelszerződést. Csehország és Lengyelország sem támogatja a tartós ellenőrzések bevezetését az Európai Unió belső határain. Erről a cseh és a lengyel miniszterelnök beszélt a prágai közös kormányülés után. Petr Fiala úgy vélte, nem az Európai Unió belső határait kell védeni, hanem a külső uniós határok védelmét kell megerősíteni. Hozzáfűzte, a belső határok tartós lezárása lerombolná az unió egyik legnagyobb vívmányát, a szabad mozgás lehetőségét. Elbocsátotta a fővárosi agglomeráció elővárosi vonatait működtető MÁV HÉV ZRT vezérigazgatóját, Nagy Gábort, a fenntartó közlekedési tárca. A hírt a vasúttársaság erősítette meg. Nagy Gábor helyét Pál László veszi át. A MÁV közleményében úgy fogalmaz, a vezetőváltás része annak az integrációs folyamatnak, amely során egyesül a MÁV Start, a Volánbusz és a MÁV HÉV. Végül nézzük az időjárást. Most már a tartós csapadék keleten is megszűnik. A frontális felhőzet elvonul, mögötte azonban főleg az ország keleti harmadán erőteljes marad a felhőképződés. Erre keleten a déli óráktól záporok is kialakulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul, míg estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Valaki kell nekem is, aki csak az enyém, aki társ egy hosszú életen át. Értem, bármire kész, és ha bárhova néz, mindig is mindenhol csak engem lát. Valaki kell nekem is, aki mellettem áll, aki jóban, rosszban mindig enyém. Kinek hangulatát, minden titkos gondolatát már a két szemében nézve értem én. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül egész életében társa várt. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magányos úton járt. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül, egész életében társa várt. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, itt a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá talál. Míg a szívem egyszer majd csak rá
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban befejező részéhez érkezünk Zlinszky János előadásának, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és aki a környezet és fejlődés témaköréről beszél. Majd a műsor második részében pedig a világ keletkezését vesszük górcső alá. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A természet, könyörgöm, az a szépség, az az ihlet, az az intuíció, oktató, spirituális szerepe van a természetnek kicsiben is, amikor egy kis darab természetet elhelyezek az emberi élettérben, és annak is, amikor az emberi életteret elhelyezem a természetben. De van még egy negyedik kategória is, amiről nagyon keveset beszélünk, és hát az a legfontosabb. Csak ugye az annyira magától értetődő, mint a levegővétel. Még a vízről csak beszélünk, de a levegőről kevesebbet. Pedig hát oxigént is valakinek csinálnia kell, valakinek a szervetlenből szerves anyagot is csinálnia kell úgy alapvetően, de a szerves anyagból kell megint szervetlent is csinálnia, az alapvető anyagforgalom, mert különben a kör nem megy, a talajképződés. De ezek az egészen alapvető, mély, háttérben levő, lassú és az életfontosságunál életfontosságú szolgáltatások, a fenntartó funkciói természetnek, ezek mind ide tartoznak a természetes környezetünk által nyújtott dolgokhoz. Persze mi az ellátó funkciókra vagyunk kihegyezve, igazából leginkább ezt mérjük, hogy mi az ökológiai tőke igényünk ezekkel az ellátó funkciókkal kapcsolatban, hogy halászunk az élelemért, meg aztán a föld egy részét, a felület egy részét el akarjuk foglalni, ugye valahol lenni akarunk, odaépítkezünk, lakunk, közlekedünk, összejövünk, tanulunk, stb. Települések, vonalmenti ugye, infrastruktúrák, és hát aztán persze a mezőgazdasági termelés, termelünk magunknak, termelünk azoknak az állatoknak, akik aztán el akarunk fogyasztani, adott esetben többet termelünk nekik, mint saját magunknak, ez egy külön kérdés. És hát azért persze ott vannak az ipari nyersanyagok, a számos biológiai eredetű ipari nyersanyag, és az a zöld tömeg, aminek hát el kellene tüntetnie azt a széndioxidot, amit mi fölösbe kilökünk a levegőbe. Ezekkel a dolgokkal foglalkozunk, de ezek csak az ellátó funkciók, az előbb láttuk, hogy van mellette még három. Ugye, és a viszonyunk a természethez az végül is valami nagyon egyszerű dolog, de ezt megint szívesen elfelejtjük, hogy ugye azért van egy természet abóvó, és vannak az emberek, van az emberiség, az emberi közösségek, és sajnos bizonyos értelemben egy zéró összegű játszmát játszunk a természettel, ugye ahol mi vagyunk, ott a természet nem nagyon van. Ahol fizikailag kiterjeszkedünk, ott a természet nincs. Ezt ugye fogcsikorgatva tudomásul kell vennünk ezen a bolygón, ez egy véges felület, és ez a felület most már azért nagyon jól mérhetően szorul egyre összébb. És hát nem csak az egy hatásunk van, hogy terjeszkedünk fizikailag a felszínen, területhasználatváltás ebben az értelemben, hanem olyan hatásunk is van, hogy itt balra fönn kiveszünk dolgokat a természetből, ugye nyersanyagokat, energiahordozókat, és a jobbra lent pedig visszarakunk dolgokat a természetbe, megint csak energiát, anyagokat, ugye ezt hulladéknak hívjuk, és a dolognak mindkét oldala, ennek az anyagáramnak mindkét oldala megváltoztatja azokat a természetes helyeket, amiket igénybe veszünk ezáltal. És ez az igénybevétel, ez az átfolyatás, a természet átfolyatása az emberi társadalmon, és egy egész más minőségben való visszaöntése saját magába, úgyhogy az tulajdonképpen még kárt is okoz, ez bizony képes destabilizálni a természetet. És nem csak, hogy képes, de destabilizálja is, ugye talán látták már ezt az ábrát, az emberiség biztonságos mozgástere a bolygón, egy óriási port fölvert négycsörcik volt 2009-ben, 23 nagy nemzetközi intézet, a környezet és a természet különböző nagy alrendszerével foglalkozó 23 nagy intézetnek a közös cikke, amelyik arról szól lényegében, hogy megint csak a természet, amelyik az ökológiai szolgáltatásokat adja, és amelyet ezek a tudósok 8 nagy, egymással összefüggő, de külön azonosítható alrendszerre osztottak, és ezek látszódnak itt körbe, ugye a klíma, az óceánnak a kémhatása, az ózonréteg, és akkor ugye a bioszféra, van területhasználat, édesvíz, növényi tápanyagoknak a geokémiai ciklusa. De ezek a nagy alrendszerek különböző mértékben vannak igénybe véve pillanatilag az emberi használat által. Ott középen a zöld terület egy ilyen szimbolikus érték, hogy odáig mehetünk el ebben az igénybevételben, és a piros szakok mutatják, hogy az illető alrendszer mennyire van igénybe véve, és ezek a kilövő, mint a sugárjelzés, ugye ezek a kilövő piros szakok pedig arra figyelmeztetnek, hogy ezekben az esetekben, ezeknek az alrendszereknek az esetében a tudomány már nem tudja biztosra ígérni a helyzet visszafordíthatóságát. Érezzük, hogy ez egy hajszálra van attól, amikor a tudomány megállapítja, hogy visszafordíthatatlan az összedőlés. Egy hajszálra. Tehát már nem ígéri biztosan a visszafordíthatóságot. De még azért lehet próbálkozni. Melyek ezek a rendszerek? A klíma, a felső. Ennél még rosszabb helyzetben van a nitrogénanyagforgalom, amit az ember hajt a bolygón és elterel, és a legeslegrosszabb helyzetben az valamit, úgy általában természetnek szoktunk érteni, az ökoszisztémák, a fajok változatai, ugye csodálatos volt a gyümölcsösökről szóló előadás, ugye a kultúrfajok is ide tartoznak. Azoknak a pusztulása is minden mért léptéket meghalad, a természetnek, az ökoszisztémáknak és a természetes élőlényeknek a pusztulási üteme példátlan, ilyen gyors még nem volt a földtörténetben. Hát nehéz dolog ez, akkor most hogyan stabilizálunk? A fejlődés úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban egy stabilizációs feladat is, majdnem, hogy merném azt mondani, hogy hát eléggé előkelő helyen stabilizációs feladat is. A területhasználat mit tesz hozzá, és most fókuszáljunk le Magyarországra, ehhez a helyzethez, amit most így globálisan nagyon nagy esetvonásokkal felrajzoltam. Megint csak két indexet szeretnék megmutatni. Az egyik az ország felületének a természetességére vonatkozik, méghozzá két adattal. Az egyik, hogy egy adott négyzetkilométeren mennyi növény van ahhoz képest, amennyi lehetne a természetes adottságok függvényében, és a másik, hogy hányféle csoportosulás van ahhoz képest, amennyi lehetne. Tehát van egy diverzitás kérdés és egy produkció kérdés, és ha mind a kettő a maximális, akkor 100%-os a természeti tőkeindexe annak a felületnek, és ennél kevesebb, akkor elkezd csökkenni. Sajnos nem lehetünk nagyon büszkék a helyzetünkre. Ugye látjuk, hogy igazából 50% fölött hát nagyon kevés ilyen sötétzöld hely van. Ezek ilyen 10-10 kilométeres kockák, amiket itt látunk. Nagyon-nagyon kevés zöld, sötétzöld hely van, ahol legalább a fele megvan az elvileg meglehető természetességének a felületnek. Ugye vannak olyan helyek, ahol ez csak ilyen egy számjegyű, vannak olyanok, ahol nem is igazán értelmezhető. A természetesség szempontjából, ugye itt a Pilis alatt, amit ugye ott látunk fönn gyönyörű sötétzölden, itt a Pilis alatt igen nehezen hihető, hogy elsivárosodott a 21. század elejére az ország. És hogyha más indexeket is így figyelembe veszünk, ugye behozunk más dimenziókat, ugye az ökoszisztéma szolgáltatásoknak a meglétét, vagy éppen ezeknek a még meglevő természetes területeknek az egymással való kommunikációját, összekapcsoltságát vagy izolációját, amiről ugye érezzük, hogy ez a felfrissülésükhez, az életképességükhez, az evolúciójukhoz szükséges, ugye ezt az összekapcsoltság mértékét, akkor kialakul egy háromdimenziós, ez egy friss kutatás a Lechner Intézet részéről, kialakul egy háromdimenziós megoszlása Magyarország felülete minőségének, a természet minőségének. A sötét zöld kockák itt jobbra fönt elől azok az igazán jók, amire azt mondjuk, hogy hát ez csak így tovább. A többi zöld összesen olyan 20% az olyan, hogy jó, védjük meg, nincs nagy baj. És hát a 80% az nagyon szóri állapotban van. Itt ugye részletesebben látszik, hogy ezen a térképen nem a sötét a jó, hanem ami barna meg sárga az ökológiai szempontból sivár, és ami zöld itt lent, a kis fák látszanak jobbra lenne ez a pontsor, ugye ott a legalsó sor és az utolsó előttinek a jobb széle, na ez a szám, tehát kb. 10% mutatja azt, hogy hát ezek azok a rendszerek, amik még igazán jó állapotban vannak, általában nemzeti parkokban vannak egyébként, tehát látjuk a Hortobágy nagyfoltját, Kiskunságot, meg látunk néhány erdőt ezek között a színek között. Tehát van mit gyógyítanunk, volna mit gyógyítanunk, és nem nagyon van veszteni, tovább elveszteni valunk emberi beavatkozás által. Ugye, ha egy pillanatra ránézzünk erre az izoláció kérdésre is, tehát, hogy ezeket a meglevő darabkáit a természetnek mennyire engedjük lélegezni, mennyire engedjük egymással kommunikálni, akkor látjuk, hogy a városaink, a településeink, illetve a vonalmenti létesítményeink nagyon kevés átjárást engednek. Nagyon fontos lenne ökológiai folyosókban gondolkozni, ezeket tervezni, létesíteni, fenntartani, meghagyni, kezdve a most még jó állapotban levő részek között, és hát aztán lehetőleg lefelé menve, és tovább gyógyítva. No hát, szaladván itt keresztül az időn és a témákon, Egy-két szót mondanék arról, hogy az építészetnek, az építészeknek, a hatósági munkának, az alkotó munkának ebben a helyzetben a fejlesztési prioritásai. Mi a fejlesztés? A fejlődés tudatos emberi tevékenységgel való előmozdítása a társadalomban és a civilizációban. Ennek a fejlesztésnek mik a prioritásai? Én kínálnék egy menüt, amit az ország kormány szinten elfogadott, és a jó hír az, hogy nem csak Magyarország fogadta el, Magyarország kormánya, hanem az összes ENSZ tagállam elfogadta kormányzati szinten 2015. szeptember 25-én. Ez egy 17 célból álló nagy fejlesztési program. Minden politikai cél alatt konkrét teendők sorakoznak, ugye a fenntartható fejlesztési célrendszerről beszélek, az ENSZ-nek a 15 és 2030 között levő tulajdonképpen rendszerváltó, rendszer átalakítása programjáról beszélek, amit egy két éves folyamatban alkottak meg egy ilyen tudományos politikai együttműködéssel a tagországok, és fogadtak el egyhangulag. És ebben a városoknak kiemelt szerepe van. Nem kezdem méltatni, és nem kezdem hangsúlyozni, hogy miért. Az itt ülők jobban tudják nálam, hogy az emberiség működése, az emberiség anyagforgalmának a szabályozásában a városoknak mekkora kulcs szerepe van, túlnyomó szerepe van. Ez talán jobban ismerős ez a logó készlet, de én átmennék a magyar nyelvre, a 11. politikai célkitűzés az. Ez egy létező, vállalt célkitűzés, amit külön-külön és együtt az ENSZ tagállamok vállaltak, és utána mindenki hazamegy, és otthon végrehajtja a saját otthoni helyzetének megfelelően. Ugye ebben olyan dolgok szerepelnek, mint a megfelelő, biztonságos, megfizethető lakhatás, ahol vannak nyomortelepek, azoknak a felszámolása, a közlekedés biztonság, a tömegközlekedésnek a fejlesztése. Aztán nagyon érdekes a capacity building, a képzés, hogy szakemberekre van szükség, akik tudnak fenntartható várostervezést lefolytatni, akik az állampolgári részvétel becsatornázását és menedzsmentjét értik, akiknek megvannak a településigazgatási szakismereteik. A kulturális és természeti örökség megóvása és védelme, a katasztrófákra, a már elkerülhetetlen természeti katasztrófákra való felkészülés település szinten. Aztán a településeken belüli, meg a települések a környezetére ható kedvezőtlen hatások, levegőminőség, hulladék csökkentése. És aztán én az ellenpontja a településeken a befogadó, elérhető, biztonságos zöld területek, a zöld területek mintázata, mozaikja, minősége, mint célkitűzés. Nincs más sok, egyébként itt 10 konkrét feladat van ebben a célban, vagy ez alatt a cél alatt. Ugye a város és vidéke, a település és vidéke közötti kommunikáció, élő kapcsolat, illetve a stratégiaalkotás, politikaalkotás, hosszú távú tervalkotásnak a megerősítése ezeknek a céloknak az érdekében. Ez az a feladat, ami előttünk áll, amit valamiképpen nyilván a magas kormányzati szintről apró pénzre kell váltanunk, és amiben hát ugye nagyon sok szem szegeződik azokra, akiknek a kezében a települések vannak.
A Magyar Katolikus Egyház a keresztény egyházakkal közösen elfogadja a világ keletkezésének, tehát az ősrobbanás elméletének jogosságát, miszerint a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ezt több szentatyánk is megerősítette, és legutóbb Ferenc pápa is osztotta azt a felfogást, amely szerint a földi élet az evolúción keresztül alakult ki, ami nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal. Most dr. Horváth Dezső fizikust hallják, aki a világ keletkezéséről beszél.
Kozmológiáról, a kozmológia kutatásáról lesz szó, és szóval először mesélek a táguló világegyetemről, utána nagyon érdekes Lömet, aki kitalálta az ősrobbanást, modelljét, Lömet és Einstein viszonya, bemutatom a kozmikus háttérsugárzást, utána kicsit mesélek a sötét anyagról és sötét energiáról, utána rátérek a gravitációs hullámok vizsgálatára, amely egészen új, egyébként nemrég adtak érte a Nobel-díjat, kicsit mesélek a fekete lyukakról, meg a neutroncsillagokról, és ezután az utolsó előadásom utolsó 10 percében bemutatom, hogy hogy viszonyulnak a különböző világvallások az ősrobbanás elméletéhez, fizikai elméletéhez, mint teremtéshez. Tehát ezzel zárom az előadásomat. Tehát most ezt mindig elmondom, lehet, hogy fölöslegesen ebbe a társaságba, de a fizika az egy képletgyűjtemény, az egy exakt tudomány. A matematika nyelve, tehát egy elméletet akkor tekintünk érvényesnek, ha kiszámítható mennyiségeket ad, és azt kísérletileg lehet ellenőrizni, és egyeznek a kísérletekkel. Tehát az igazi fogalmaink azok mérhető mennyiségek. Ezek a szavak, ez csak szöveg, amit én mondok. Ez az igazság. Tehát a szavak mögött mindig van egy pontos matematikai és kísérleti tapasztalat, amit sajnos a hallgatóságnak egyszerűen csak el kell hinnie. Tehát ez valamilyen értelemben hitkérdés, tehát ennek ennél a fizika kísérleti tudomány. Számítás és mérés ezen alapszik. Tehát mi és hogyan ezekre a kérdésekre válaszol a fizika, arra nem, hogy miért egyébként. Tehát a kozmológia a világegyetem egészével foglalkozó tudomány ilyen kérdésekre keresi a választ, hogyan jött létre, statikus vagy változó, lapos, nyitott vagy zárt, anyaga és összetétel, és mi a múltja és a jövője. Na most az első legnagyobb rejtély, amelyet több mint, amit már 1500 évvel ezelőtt észrevettek az emberek, hogy lehet, hogy éjjel sötét van. Most erre a rövid válasz az, hogy azért, mert nem süt a nap. De ez nem igaz, mert ha végtelen kiterjedésű és örökké létező világegyetemben élnénk, akkor az égbolt minden pontján kéne, hogy legyen egy csillag. Egy bármilyen kis szeletében végtelen sok csillagnak kéne tündökölnie, de ez nincs így, ez azt jelenti, hogy a sötét éjszaka véges méretű és korú világegyetemet jelent. Most a világegyetem szerkezete úgy tűnik, hogy nagy skálán homogén és izotóp. Tehát, ha megnézik ezt a jobboldali felső képet, kockákat látunk, mindegyikben van egy csomó csillag, meg néhány galaxis. A látunk kisebb skálán, látunk körülbelül 10-11-en galaxist, tehát ez a 10-11-en, ez a kedvenc száma a csillagászatnak, és galaxisonként 10-11-en csillagot körülbelül. Így jön ki a 10-22. Ez például a Vela galaxis egyik gömbhalmaza körülbelül 10 000 csillaggal. Most az ősrobbanás elmélete, tehát a világegyetem véges. Kitalálták az ősrobbanás elméletét. Az ősrobbanás az elmélet szerint 14 milliárd évvel ezelőtt történt. Most ha elnézünk 1 milliárd fényév távolságra, akkor a csillagot, amit nézünk, olyan állapotában látjuk, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt volt. Ugye? Mert ennyi idő alatt ért ide a fény. Tehát ez azt jelenti, hogyha ellátnánk 14 milliárd fényévre, akkor mindenütt ugyanaz az egy fénylő pontot kéne, hogy lássuk az égbolton. az ősrobbanás tűzgömbjét. Na most ez azt jelenti, hogy amögött nem volt semmi. Erről, amit Kosztolányi azt mondta, hogy ének a Semmiről című verseiben, hogy annál mi van a semmi ősebb, ami egy nagyon mély meglátás. Persze az ősrobbanás kellett, hogy legyen a tér és idő kezdete a mi szempontunkból. Tehát annak, hogy mi volt előtte, vagy mi van azon kívül, ennek a kérdésnek a fizika szempontjából nincs értelme. Most már nagyon régen észrevették a 19. században Huggins, hogy a távoli csillagok színképeiben a jól ismert vonalak úgy tolódnak el, hogy minthogyha az távolodna tőlünk. Ezt úgy hívják, hogy Doppler hatás. Hát ezt nyilván tanulták a fizikában. Tehát hát ez olyan, amikor közeledik a motorbicikli, akkor magasabb hangon szól, amikor távolodik mélyebben. Ugyanez fénnyel is működik. Ha most ezt amiatt, mert nő a hullámosz a távoli csillagokba, tehát a vörös felé tolódik el a fény, ezért ezt vörös eltolódásnak is hívják. Ha most a Henrietta Swan Leavitt nevű amerikai csillagász nő 1912-ben valóságos rendszerváltást idézett elő a csillagászatba azzal, hogy rájött arra, hogy a Cepheida típusú változó csillagoknak a változási frekvenciáját, tehát az, ahogy a periódus ideje, az arányos az abszolút fényességükkel. És közeliekben ki is tudta mérni azt, hogy ez hogyan változik. Tehát például egy háromnapos változási periódus 800 napfényességet jelent, egy 30 napos meg 10.000-es napfényességet. Most ettől ez az abszolút fényesség. Abból, hogy ebből mennyit látunk, az ugye a távolság miatt ez csökken. Tehát ebből az észlelt fényességből és a periódus időből le lehet vezetni a távolságot. Most ugye ez azt jelenti, hogy távolság növekszik. Na most, visz csak az, hogy ez nem azt jelenti, hogy a távoli csillagok szaladnak el tőlünk, hanem ahogy Alexander Friedman 1922-ben rájött, az Einstein egyenletek, amelyek leírják a terünket, az a kozmológia alapja, azok azt mondják, hogy nincs stabil megoldása. Tehát a tér növekszik. Ez olyan, mint hogyha két ember áll egy színpadon, és a színpad két része távolodik egymástól. A két ember áll, nem mozog, de egyre távolabb kerül egymástól. Na most ebből az következik, hogy ha én az A pontban ülök itt, akkor a C pont kétszerűen gyorsan fog távolodni tőlem, mint a B pont, mert hisz a tér tágul. Ugye? Kétszer akkor a távolság, kétszer akkor a tágulási sebességet jelent. Hogyha viszont átteszem a teleszkópot a B pontba, akkor azt látom majd, hogy az A és a C ugyanolyan sebességgel távolodik tőlem. Ebből következik az úgynevezett kozmológiai elv. Nincs kitüntetett pont a világegyetemben, nincs középpont. Minden pont egyenértékű.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben befejező részéhez érkeztünk Zlinszky János előadásának, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, és aki a környezet és fejlődés témaköréről beszélt. Műsorunk második részében pedig a világ keletkezéséről volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Az idén szeptember 27-én és 28-án rendezték meg, immár a második alkalommal, a falkanapokat, ezúttal a Bükkhegységben fekvő Répás után. A természetismereti fesztivál célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a hazánkba visszatért nagy ragadozókat, és segítse a velük való együttélést. Ezokból ismeretterjesztő előadásokkal, túrákkal, filmvetítésekkel, fotókiállítással és játékos foglalkozásokkal várták a kilátogatókat. Az előadók között volt Dezső László természetfotós is. Most a vele készült beszélgetést hallják.
Én gyakorlatilag azt mondhatom, hogy beleszülettem a medvék környezetébe, és ki is használtam ezt az adottságot, ezt a különleges ajándékot, hogy akkor már gyerekkoromtól kerestem a medvékkel való társaságot.
De a medve nem játék, nem gyerekjáték.
A medve valóban nem játék, és főleg azt mondhatom el ennyi idő után, hogy nem játékszer a medve, mint ahogy nagyon sokan képzelik, és a medvéknek a jogaival, a medvéknek az életével játszanak. Sajnos ez történik ma Erdélyben, hogy mivel igazából nem ismerik, nem ismerős széles körben a medvének az élete, élettere, tevékenysége, akkor sajnos nagyon sokan félnek tőle, és ugye egy alapvető emberi tulajdonság, hogy amitől fél, attól próbál megszabadulni. Sajnos ilyen helyzetbe került a medve is ma már.
De talán volt igazság alapja azoknak a híreknek, és nem csak híreszteléseknek, hogy medvetámadás Erdélyben azért történik, nem csak történt.
Megcáfolom, medve soha nem támad. Soha semmilyen körülmények között a medve nem támad. Valóban számtalan medvés baleset van, de ezeknek az előzményei nem ismeretesek. Sajnos ezeknek az eseményeknek ritkán van szemtanúja, és kihasználja az ember azt, hogy a medve nem tud beszélni, nem tud ügyvédet fogadni, és nem tudja elmondani az ő szemszögéből, hogy mi történt ebből esett pillanatában. Legtöbbször az van, hogy mi behatolunk a medvének az életterébe, megpróbáljuk kizsákmányolni őt, nem egy esetben megpróbáljuk a botjait elvenni.
Medve táncoltató, vagy ki veszi el?
Nincs ma már medve táncoltatás, mert azt már nagyon-nagyon régen betiltották még Romániában is, de az állattal való kereskedelem, az egzotikus állatokkal való kereskedelem, a különleges állatokkal való kereskedelem azért be kell látni, hogy virágkorát éri az egész világon. Nincs más helyzetben a medve sem. Úgyhogy nem egy esetben a befogók már jól tudják, hogy mi annak a kisbosnak az esetleges útja, hová kell kerülnie neki. Nem egy ilyen eset végződött tragikusan, hogy azt, aki megpróbálta közelíteni a bocsos medvét a barlangjában, az sajnos az életét ott hagyta.
Te több száz napot, éjszakát töltöttél kint a medvék között. Egy medve, mondhatjuk, hogy a barátod lett?
Akár így is mondhatjuk. Megkereste az én társaságomat, és 9 teljes évig követett engem az erdőben. Én ki is használtam ezt a barátságot, megismertem a medvék életét, szokásait, ezáltal életterét. És mondjam azt, hogy még közelebb kerültem, akár úgy is mondhatom, hogy lelkileg is a medvék lelkéhez.
Van egy kép, ami egészen közel vagy ehhez a medvéhez?
Igen.
Ugye itt egy fotókerítésen mutatod be a medvék és a köztet lévő kapcsolatot. Ez a medve lett a lekvár?
Ő a lekvár medve, igen, aki 2,5 éves korában hozzám szegődött.
De bocs, hogy? Volt nálad egy csupor méz?
nem volt nálam csupor méz. Ez, én azt mondom, egy véletlennek volt. Ez köszönhető, amikor én egy hatalmas jegenye fenyő gyökerén üldögéltem, és egyszerűen hozzám jött a medve. Időm sem volt fölfogni, hogy mi történik, de azt láttam, hogy szándéka nincs bántani engem, és akkor csak azt bántam, hogy nem volt éppen nálam fényképezőgép, ezért az erdő között kiosontam az autó, míg elvettem a fényképezőgépemet, és visszamentem arra a helyre, ahol volt az úgymond kismedve, és láttam, hogy akkor sem zavarom a jelenlétemmel, és attól a pillanattól kezdve egyre több időt töltöttem vele, míg úgymond szoros barátság kötődött.
Kiszálltál a kocsiból, 2 héttel később szóltál, hogy lekvár, és jött oda?
És ez valóban így van. Jött hozzám, igen.
És üldőmedve volt ez még akkor, ugye, amikor összebarátkoztatok?
Hát egy kis medve, tehát 2,5 éves. Annyi előzménye van, hogy azon a tisztáson vert el, hogy jó másfél hónappal az anyamedve őt. Tehát akkor választotta le, hiszen párzási idény előtt volt.
És ez kanmedve vagy nőstény?
Ez kanmedve.
Ez különösen is. Most már nem merem kimondani, hogy veszélyes, de annak tűnik.
A medve soha nem veszélyes, a helyzet veszélyes. És a helyzeteket általában az ember kreálja. Mi hatolunk be az ő életterében, mi próbáljuk leigázni őt, akár csak a természetet, nyakig gázolunk bele, és nem veszük észre, hogy ezáltal magunkat pusztítjuk. Valahogy így van a medvével, és hagynánk neki életteret, hagynánk neki élelmet, nyugalmat, csendet, vizet, akkor nem volna ennyi konfliktus. De gondoljuk csak meg, hogy az ember életét ma már szinte az érdekek vezérlik. Ilyen nincs a medvénél.
Látod a 9 év alatt, hogy nőtt föl, hogy lett esetleg családapa?
Természetesen több alkalommal voltam szemtanúja a párzási jeleneteknek, hiszen évenként, ciklusonként nagyon sok időt töltöttünk együtt, és főleg ugye az állatvilágban egyik legizgalmasabb és legérdekesebb periódus a párzási időszak. Ebben is szerencsésnek mondhatom magam, hogy számtalan esetben, még amikor kis üldőmedve volt is, amikor gyakorlatilag nem jutott ő párzási lehetőséghez, de végig asszisztálhattam ezeket a jeleneteket. Aztán, amikor domináns himmé vált, akkor láttam, hogyan viselkedik egy domináns himmedve.
Bonyozott?
Valóban igen, igen. Tehát viadalok vannak ott is.
Mi vetett véget a kapcsolatnak?
Sajnos egyik napról a másikra úgymond eltűnt lába lett, amire nincs észszerű magyarázatom, és talán még reménykedem, hogy még találkozom vele.
Itt azért Magyarországon ahhoz szoktunk idézőjelben csak a hírek miatt, hogy a medvék kóborolnak, és mondják, hogy egy éjszak vagy egy nap alatt mennyi kilométert tudhatnak maguk mögött. Hogyha 9 évig tudtad vele tartani a kapcsolatot, akkor ez egy helyben lakó medve volt?
Nem. Voltak olyan periódusok, amikor ez a medve is elment 2, 3, 4, 5, 6 hónapra. 6 hónap volt a leghosszabb idő, amíg én nem láttam, és akkor csak úgy egyszerűen bekopogtatott és jött, és ismét megjelent azon a földrajzi területen. Tehát én ehhez már hozzá voltam szokva, és már szinte tudtam, hogy melyek azok az időszakok, amikor a medvék elmennek más területekre táplálékszerzési céllal. Tehát a medvék nagyon pontosan tudják, hogy mikor, hol, milyen mennyiségben jutnak táplálékhoz, és ezt kihasználják.
Láttad őt vadászni is, vagy gyűjtögetni?
Gyűjtögetni, igen, minden medve gyűjtöget, de volt egy alkalom, amikor láttam, hogy egy vadmalacot valóban megfogott, de nem vadászott rá, nem volt szándéka ezt a vadmalacot megfogni, hanem egyszerűen csak egy hirtelen visítással fölidegesítette őt a vadmalac, és akkor megfogta.
Igaz az, hogy több száz vagy több ezer medve kilövését határozták el Romániában?
Valóban egy új kilövési kótát határoztak meg a medvékre, hogy ez évtől ismét lehet a medvékre vadászni. Sajnos ez nem fogja megoldani, és nem fogja csökkenteni a medvés konfliktusok számát sem, a medvés balesetek számát sem. Leginkább ez inkább hozzá fog járni még egy lépés a medvék majdani eltűnéséhez.
Ez valós jövő lehet?
Ebben az ütemben és ezekkel a ma használatos módszerekkel sajnos valós.
Mondhatjuk, hogy ott él nálatok a Kárpátokban az egész európai állomány talán zöme.
Igen, valóban így van, de ennek az állatfajnak közel sem ismeretes az élete, és nagyon kevés kutatás is történik ebben az irányban, hogy alaposan megismerjük a múltjukat is, jelenüket is, és ezek szerint lehetne esetleg a jövőjükkel is foglalkozni.
Legváról egy filmet is forgattál, 30 percbe sűrítetted a vele töltött 9 évet.
Nem én voltam azt, nem. Akkor a Legvárral való kapcsolatom gyakorlatilag alig volt 4 éves, amikor ez a film készült, tehát ez egy viszonylag egy régen készült film, de magának az üzenetének és a témájának folyamatosan aktualitása van, és azért került ide ez a Legvár című film is. És a filmet az pedig egy filmes dokumentarista készítette, tehát nem én. Én csak úgymond ilyen másodlagos szereplője vagyok a filmnek.
Mi lenne az üzenete? Mi az, ami át kell, hogy jöjjön?
A bizalom. Ha egy szóban kellene megfogalmazni. Az ember kellene bízzon saját magában, kellene bízzon az állatvilágban. És akkor kölcsönösen ugyanezt visszakapja az állatvilágtól is. Hogyha folyton nem írtjuk őt, az állatvilág nem zaklatjuk, nem háborgatjuk, akkor ennek megvan a gyümölcse. Ezt fogjuk visszakapni mi.
Az elmúlt percekben a medvékről és Legváról, a kanmedvéről Dezső László természetfotóst hallották. Most irodalmi részlet következik. Vojnich András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 53. része hangzik el. Felolvassa Szívós Győző.
Szép-e a zairei erdő? Kérdi az író. Kétség kívül szép, ha nincs ajnövényzete, mint például északon, a szudáni határnál, ahol az óriási fák olyanok, mint valami természeti katedrális oszlopai. Csupaszon és sudáron sorakoznak a mezítelen földön. De az az erdő, amelyen most haladunk át, nem mondható igazán szépnek még akkor se, ha természetesen lenyűgöző. Hatalmas pókhálóhoz hasonlít, amely az égből hullott a nagy és kis fákra, s teljesen beburkolta, lebéklyózta őket. Vagy vitorlás hajóflottára emlékeztet, amely mindenestül a tengerfenekére süllyedt, de árbócai még ott vannak a vitorlák, vagy mondjuk, ám a hasonlatokkal nem sokra megyünk. A természetet néha semmivel sem lehet összehasonlítani. Minden esetre az óriási pókháló nem az égből hullott, hanem a földből nőtt ki, hogy rátámadjon a fákra. Ez is egy vélemény. Szerintem az őserdő szép, sőt, csodálatos. No persze, nem akkor, ha a jól megépített úton kocsival robogunk, akkor előbb-utóbb unalmasnak tűnik a folytonosan zöld csarnok, amelyben az utak zöld alagútjai vezetnek, s ahol nincs kilátás, rálátás, változatosság. S ha éppen nyakig sárban ássuk a terepjárót, akkor sem biztos, hogy lelkesedünk. Ha csendben sétálunk az őserdőben, leülünk egy fatönkre, lehetőleg ne olyanra, amelyben mérges kígyó, óriás pók vagy arasznyi százlábú rejtőzik, mert az megzavarja az embert a nyugodt elmélkedésben. De ha leülünk és körülnézünk, látjuk, sőt érezzük, hogy micsoda gazdagság, az élet milyen pazarló bősége vesz körül. Egy természetes európai erdőben csak néhány fafaj van, amelyek közül egy vagy kettő-három alkotja az állomány zömét. Közép-Afrikában a fafajok száma 4 és 500 között mozog, s ha körülnézünk, rájövünk, hogy köröttünk minden egyes fa más. Ha nem is olyan fajgazdag ez az őserdő, mint a malajziai, ahol egyetlen hektáron 400 különféle fa fordul elő, de azért majdnem olyan változatos. ahol még nem vágták ki az erdő legfelső emeletét, ott állnak az őserdő óriásai, köztük a 60 méterre megnövő Antandrophagma cylindrica. Ezek olyan magasak, hogy lombkoronájuk valóságos erdőt alkot az erdő felett. Ezek a fák élvezik a napfényt. Minden más, ami alattuk nő, csak részét, kis részét kapja meg az éltető sugaraknak. A gyepszintig a napfény 1%-a jut el, s délután 3-tól ez is lecsökken 0,05%-ra. Aki fotózni akar az őserdőben, ilyen fényviszonyokra készüljön fel. A talajon szanaszét futnak a lég- és támasztó gyökerek, sok közülük vastagabb, mint egy öreg tölgy törzse. Olyasmi, amit fűnek nevezhetnénk, nincs, hanem a kisebb-nagyobb látszárú bokrok, dísznövények, amelyeket Európában a kereskedések kirakataiban látunk, lepnek el mindent. A virágok csaknem kivétel nélkül kemények. Szirmuk bőrszerű, nem illatuk van, hanem erős, romlott húsra emlékeztető szaguk. Másképp nem is tudnának konkurálni az őserdő nehéz lehelletével, amely a korhadó fatörzsekből, a nedves mohaszőnyekből, a burjánzó és széteső szerves anyagokból árad. A dögszagú virágokra nagy, csíkos mintázatú legyek szállnak. Ők végzik el a beporzást. A talajszinten és a korhadó fatörzseken zsúrlók, páfrányok és korpafüvek, fent a magasban mindent átszövő liánok egyvelegében orchideák tenyésznek. Igaz, ezek nem annyira színpompásak, mint dél-kelet-ázsiai vagy dél-amerikai rokonaik. Egy-egy öregebb, korhadó fa olyan, mint egy karácsonyfa. Tele van dísszel, csak ezek a díszek elszívják az életerejét. Páfrányok, orchideák burjánzanak az ágak hónaljában. Zúzmók, mohák és gombák lepik el a kérgét, ahol a magasban elegendő szerves anyag gyűlt össze, még cserjék is megtelepednek. És az egészet behálózzák a kúszónövények, a liánok és az arankák trópusi megfelelői. Bár szemünk elé ritkán kerülnek, köröttünk milliónyi állatnyüzsög. Az őserdőben sokkal kevesebb nagytestű állat él, mint a szavannákon, és a madarak, ízeltlábúak, hüllők és kétértőek javarésze is rejtőzködik. Azért, ha kis időt szánunk rá, egyre több jelét látjuk, hogy minden fának, ágnak, bokornak és korhadékupacnak lakói vannak. Ahol pedig utat vágtak az erdőbe, vagy csak egyszerűen kidőlt egy óriási fa, és így keletkezett egy tisztás, a napfényben bogarak, darazsak és nappali lepkék színpompás kavalkádja kering a virágok felett. A trópusi őserdőkben él a legtöbb állatfaj, messze több, mint bárhol másutt. Igazán az éjszakai lámpázások mutatták meg, mit rejtenek a trópusi sűrűségek. Amint leszállt a szürkület, egymás után jelentek meg a nagytermetű és színpompás rovarok. Legkorábban repülnek a nagytestű, erőteljes szenderek. Ezek a repülő akrobaták. Olyanok, mint valami apró vadászgép, és úgy is repülnek. Az éjszaka derekán rajzanak a nagy éjjeli pávaszemek. Szárnyuk, mint két férfi tenyér. A szárnyak közepén feltűnő szemfolt rikít, innét a lepke család neve. Mint jókora denevérek csapongtak a vörös, sárga és barna lepkék, majd a fénytől megbabonázva a földre csapódtak. Éjfél után járják táncukat a lámpa körül a medvelepkék. Nevüket nem a kifejlett állat az imágó után kapták, mert ilyen medve nincs. A medvelepkék pirosak és sárgák, pettyesek és csíkosak. A hernyóik, a magyar népnyelv papmacskái, sötétbarna és dús szőrzete viszont valóban a medvére emlékeztető. Majdnem minden este menetrendszerűen megérkezett 20 óriás bogár. A fényes, sötétbarna állat nagyobb, mint a szarvasbogár. A nőstényeknek csak pár milliméternyi szarvkezdeménye van. A hím hatalmas agancsa egészen más, mint a szarvasbogáré. Nem két oldalt, hanem alul és felül erednek az ágak, és a felső jóval nagyobb, mint az alsó. A harmadik éjszaka fogtam meg a kongói őserdők rovarvilágának a jelképét. Azt az állatot, amely a bogarak közt ugyanaz, mint a szavannák gerincesei között az oroszlán. Én éppen óriás bogarakat üldöztem, amikor meghallottam Jancsi és Andris izgatott segélykiáltását. András, azonnal gyere! Van itt valami siess? Majd megyek! Fogjátok meg magatok! Dehogy fogjuk, gyere ide! El nem tudtam képzelni, mi lehet az, amit társaim, akik eddig mindig segítettek a gyűjtésben, nem mernek megfogni. Oda rohantam, s a levelek között ott mászkált az afrikai őserdők bogár fejedelme, a Góliát bogár. Óriási tora csillogó sötétbarna. Fehér mintázata szinte világít. Szárnyfedői bársonyos vörös barnák, lábai rendkívül hosszúak, a jó ökölnyi bogár úgy repül, legalábbis olyan zajjal, mint egy kisebb fajta helikopter. A hangyák már első nap rájöttek, hogy ahol én gyűjtök, ott őket is gazdag zsákmány várja. Minden lámpagyújtás után pár perccel megérkeztek az előörsök, majd a többi, s hozzákezdtek gyilkos munkájukhoz. Elképesztő, hogy milyen szakavatottan ölnek. A rovarokat mindenek előtt mozgásképtelenné teszik. A nagytermetű sáskáknak a hátulsó részébe akaszkodnak, és addig ügyeskednek, amíg lerágják az ugrólábak ízesülését. A 6 cm-es fadarazsakat, mint ördögi lovasok ülik meg, és a szárnytöveket rágják át. Ezután már könnyű dolguk van. A mozgásképtelen zsákmányt ellepik és elciperik. Letelt a kiszabott időnk. Elindultunk visszafelé, Bukavu irányába. Nem sokára a gyapotfa és az ernyőfa állományai jelezték, hogy ez már nem az igazi, hogy már másodlagos rontott erdőben vagyunk. A folyó közelében egyre több kis faluszerű település, enklávé bukkant fel. A kunyhók között a döngölt föld tiszta, naponta felsöprik. A leges legkisebb falvacska közepén is van egy piac. Fatörzsből készített oszlop, rajta asztallap, ezen árusítják az önellátó gazdálkodásuk csekkéke termékeit, ananászt, banánt, manióka kötegeket, jó néhány számunkra ismeretlen gyökeret és gumót, esetleg egy megsütött félkecskét, néha különleges csemege, füstölt majomfej is kapható. Nagyon sárosan, fáradtan, de elégedetten érkeztünk Bukavuba. A többiek még nem voltak ott, és mivel egy félreértés folytán a hotel főnöke az egész csapat részére főzött, vacsorára megszámlálhatatlan darab sült kecskét és szakajtónyi sült krumplit ettünk. Gondoltuk, az őserdei napok után legalább egy nyugodt éjszakát megérdemlünk. De ember tervez, és a bukavui nők végeznek. Róluk még nem sok szó esett. Csinosak, jó alakúak, és nagyon rámenősek. Feltehető, hogy amelyiknek dolga volt már fehér férfival, előbbre léphet a ranglétrán. Csak hát az étsz, az ne lenne. Nem felejthettük, hogy olyan területen járunk, ahol a lakosság javarésze fertőzött. Vannak itt falvak, ahol a teljes lakosság kipusztult. Így aztán erősek maradtunk, de a szép lányok egész éjszaka dörömböltek a szobák ajtajain, hogy engedjen be, monsieur, csak egy kicsit engedjen be, csak le akarok feküdni, monsieur, csak álmos vagyok, monsieur. Befutottak a kereskedők is, élükön az aranycsempésszel, akivel még az őserdőben ismerkedtünk össze. Valamelyik aranybányából lopja az aranyat. Kérdezte, hogy érdekel-e az arany. Mondtuk, hogy persze, nagyon. Hogy lesz-e nagy üzlet? Lesz, nagyon nagy üzlet lesz. Meg is jelent délelőtt két elegáns férfi. Az egyikben alig ismertük fel azt a mesztelen, nyakig sáros madári esztőt, aki az őserdei matatún utazott. Társa volt a biztonsági ember. Bezártunk ajtót, ablakot, s nagy titokzatosan elővették a koszos újságpapírba göngyölt aranyport. Galács Andris meg nagyítót és geológus műszereket varázsolt elő, mire kissé elment a kedvük. Aztán megneveztek egy a világpiacinál jóval magasabb árat. Andris meg elmondta, hogy ilyen vacak, koszos és értéktelen aranyat még nem láttunk. Majd hazafelé bárhol veszünk annyi aranyat, amennyit akarunk, és ezzel be is rekesztettük a tárgyalásokat. Később kaptunk még ajánlatot gorilla kölyökre, de azt sem vettünk. Vettünk és főleg cseréltünk viszont gyönyörű szobrokat, maszkokat és malahitékszereket.
Elhangzott Vojnich András Utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 53. része. A felolvasó Szívós Győző, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Tikovics Ernőt hallották.